Nehéz Márta dr. Jézus vár az ösvényen, 5. fájl.
7. fejezet. A skapuláré története. A mama palástja mindenki. A Kármel lényege. Jézusból soha ki nem lépnék. Kiket eléd terel, azokért elégni. Gyönge kis nátszál Istenre, megérted anyát, néked adja, őrizzen meg téged. A Kármel. Imádság és szeretet. Csak ennyi az egész. Vállruhám oltalmad és ekütésre a pecsét. Elesel? Nem számít. Bármi helyzetben és lelki állapotban légy. Bízzál bennem, anyád vagyok. És az övé. A skapuláré története. A mama palástja mindenki. Izraelbe ellenséges hadak törtek. Körülbelül Krisztus előtt 722-ben foglalták el Szamáriát. Az Úr keserűen szólt. Fiaitok közül prófétákat támasztottam, de hiába, nem javult meg Izrael. Ekkor az asszírok miatt elpusztultak a legszebb helyek. Libanon, Száron, Bázán és a Kármel. Tűzzel, lánggal, erejének dicsősége elpusztul, kesergi a prófétak. De az Úr nem szűnt megvigasztalni sem. Lesz, amikor jog lakik majd a pusztaságban, igazságosság tanyázik a Kármelen, és az igazságosság békét hoz, az igazságosság nyugalmat terem és biztonságot mindörökké. És népem békességben lakik biztonságos hajlékokban, és bőséges nyugalomban, Iz. 32,16-17. Eljövendőlés a messiási időkre vonatkozik, amikor is a Kármel újra benépesült ezzéték. Illés utódaival, a keresztény szerzetesekkel. A Kármel mégis menedéket adott szakadékos, barlangos rejtek helyeivel mindazoknak, akik elmenekültek az asszírok elől. A proféta fiak voltak vigasztalóik, és Izraelnek, hogy él még a Kármel, ezzéték. Illés szelleme és az Úr irgalma. Mikás így fohászkodik. Legeltessed, Uram, pásztorbotoddal népedet, örökölt nyájadat, amely magányosan lakik az erdőségben, a Kármel közepén. 614-ben előzönlötték Palesztinát a perzsák, kardélre hányták a híveket, elhurcolták a Szent Keresztet, a zsidók több ezer keresztényt kiváltottak fogságukból, hogy saját kezükkel öljék meg őket. Elképzelhetjük a Kármel szerzeteseinek sorsát. Délfelől a vadszamaritánusok, északról a vérszomjas zsidók, Tibériás Názáret a fészkük, mivel Jeruzsálemből kivoltak tiltva. Áldozatul esett ezzéték. Illés bazilikája, amit ezzéték. Ilona az vészázadban Illésnek emelt. Feldúlták a proféták iskolája barlangot, amely a kereszténység első századaitól fogva a Szentföld leglátogatottabb szentélye volt. A bazilika romjaiból két díszes oszlopot beépítettek a kármeliták jelenlegi kolostorába. A tűzimádó perzsa uralom nem sokáig tartott, 630-ban visszatért a Szent Kereszt Jeruzsálembe, előjöhettek a rejtőzködő szerzetesek, már, akik átvészelték ez időt. De csak hamar tartósabb veszedelem szakadt a Szentföldre. A félhold uralma. 622-ben volt Mohamed nagy futása Medinába, 630-ban seregei elfoglalták Mekkát, 640-ben pedig már elesett Palesztina, Szíria, Egyiptom, Perzsia, mint a tenger öntötte el az egész keresztény keletet az iszlám. Mohamed kereskedő volt, bejárta a vidéket, és tanítását pogány, zsidó és keresztény elemekből állította össze. Nagy hatással volt képzeletére az Ószövetség lángpallosú prófétája, aki porba dönti a királyokat, és akit az Isten tüzes fogaton emel magához, ugyanis a Korán több fejezete foglalkozik vele. Illést el-Kadernak. Örökké zöldellőnek, örökkön élőnek nevezi benne. A muzulmánok ma is így szólítják, és nagy tiszteletben részesítik őt. A proféta iskola ősi barlang szentélyét nem tették tönkre, sőt, azt is el-Kadernek nevezték, és dervis kolostort építettek mellé, és ma is nagyban zarándokolnak oda. A szentély baloldali üregét Magarasitti Mariamnak, Mária úrnő barlangjának nevezik, mivel a hagyomány szerint a szent család Egyiptomból jövet Názáret felé itt pihent meg. A próféta barlangját, amely fölé a jelenlegi bazilika szentélye magasodik, Magara el-Nebinek, a próféta barlangjának hívják. Így érthető az, hogy a kármelitákat tiszteletteljes bánásmódban részesítették, mivel ők Illés fiai. Ezért engedték meg csak is nekik például a bagdadi alapítást, visszautasítva mindenki mást. Ezek ismeretében feltételezhetjük, hogy Illés fiai, ha nem is valami fényesen, de az Illés kultusz árnyékában átvészelték a muzlim uralmat, 700 000 a Kármel-hegy barlangjaiban. Egy régi krónikás írja. A puszták és városok szerzetesei közül csak az maradt meg, aki menedéket keresett a Kármel-hegyén. 1177-ből már híradásunk van egy szerzetes közösségről, amely Illés barlangja fölé, a régi nagy lepusztult kolostor romjaiból szerény kis templomot és néhány falat húzott. E szerzetesek Kalábiából egy őszhajú pap vezetésével jöttek, karizmatikus kegyelemmel megáldva. Maga Illés nyilatkoztatta ki a letelepedést nekik. 1187-ben Szaladin szultán még elfoglalta, de már 1190-ben a keresztes hadjárat kiűzte őt a Kármelről. Ezután a Kármel-hegy szerzetesei virágzásnak indultak Szíriában és Palesztinában is. Szent Bertold, az őszhajú pap zárdáját és kápolnáját már nem Illés, hanem a boldogságos szűz tiszteletére szentelték, innen ered a rendneve is. 1170 Ordebék. Maria e Virgin is boldogságos szűz Mária rendje, testvérei. Szent Bertholdot sohasem tisztelték a rend alapítójaként, csak mint első generálisát. Őt követte Brokárd, majd halála után, 1233-ban Szent Konstantinápolyi Ciril, görög származású, ő Istentől kinyilatkoztatást kapott. Minél több nemzet fiait vegye föl a szerzetbe, hogy amikor eljön az üldöztetés és menekülniük kell, és amikor úgy látszik, hogy e szerzet kipusztul ősi földjéről, annál inkább virágozzék az egész világon, főként pedig a tagok saját hazájában, Spec. Ki? 98-en. 416. 1291-ben a muzulmánok visszaverték a kereszteseket, elfoglalták Jeruzsálemet, Accont, fanatikus csoportjuk saját élő tetemével temette be az árkokat, amelyen átbeözönlött az arab lovasság. A városon belül, írja Abulfede arab történetíró, a keresztények oly bátran harcoltak, kitárták kapuikat, hogy ott halljanak meg. Fegyverrel kezükben, amelyel, míg mi egyet, ők hetet vágtak le közülünk. 30 000 keresztény lelte halálát, elpusztult a rendaconi kolostora. Aztán felmentek a Kármelra, amely nincs messze, 4 km, és a Kármel-hegyi boldogasszony testvérei rendének kolostorát felégették, és kardélre hánytak minden testvért, akik éppen a salvereginát énekelték. Így írtatott ki ez a szerzet a Szentföldről. A rendnek ez a szentföldi bölcső mindig is eszményképe maradt, próbálták is visszaszerezni az idők folyamán, de ezt a kiváltságot a szűzanya fenntartotta a rend felvirágoztatóinak, erzéték. Terész fiainak, akik Prosper vezetésével felépítették az ő Kármel-hegyi templomát, és testvéreinek hajlékát. Stock Szent Simon, 1165-1265, Andia Kent grófságában született, 50 éves korában találkozott a látogatóba érkező, alamizsnát kéregető kármelitákkal, és a szűzanya felszólítására közéjük állt. Velük utazott vissza a Kármelre remetéskedni, és amikor a rend 1240-ben megtelepedett Angliában, ő is hazatért velük. A Kármelre itt is üldöztetés várt, amely azonnal megkezdődött, mihelyt a szűzanya testvérei nyugatra érkeztek. Az egész Xii század csak küzdelem volt a létért. A IV. Lateráni zsinat megtiltotta új szerzetek alapítását, 1215-ben úgy, hogy ők e szerint már elkéstek, létezésüket jogtalannak tartották. Minek annyi kolduló rend? A sátán, látva a szűzanya tiszteletének elterjedését, dühében ellenük uszított, akit csak lehetett. Nem engedték letelepedni őket, és ha igen, kietlen vidéken, megadóztatták őket, betiltották a misézést, a harangok használatát, a püspökök inkvizítori és végrehajtói hivatalokba akarták kényszeríteni őket. Látván a testvérek, hogy már sehol sem találnak pártfogásra, az egyházban sem, alázatosan Szűz Máriához folyamodtak, hogy ők, akik a kietlen helyre vezettek, mentse is meg őket. A Szűz anya megjelent Stock Szent Simonnak, a rendfőnöknek, és arra biztatta őket, hogy menjenek Iv. Pince pápához, félelem nélkül, orvoslásért, amit el is nyertek. De nem csak a hivatalos pápai segítség kellett, a zaklatottságban élő testvéreket is meg kellett erősíteni, akik elkeseredésben éltek. A százados hányattatás fiait. Stock Szent Simon gyöngét szeretettel kérte a Szűz anyát, adjon valami jelet, és kiváltságot rendjének, mert elvesznek. Éppen énekelt Máriának, amikor megjelent az Isten anya, angyalok kíséretében, kezében tartva a válruhát, így szólt hozzá. Azt a kiváltságot adom a te számodra és minden kármelita számára, hogy, aki ebben a ruhában hal meg, nem szenved az örök tűzben. Fogadd, kedves fiam, rendedd válruháját, társulatom jelvényét, íme az üdvösség jele, oltalom a veszélyben, a béke és az örök szövetség záloga. Ezt a kiváltságot az egyház kiterjesztette mindazokra a hívekre, akik azt szabályszerűen fölveszik. A szent válruha, mely megszentelt skapulári éremmel is helyettesíthető, felvétele által tagjai leszünk a skapulári társulatnak, ezáltal a Szűz anya kiváltságos gyermekeiként megtapasztalhatjuk mindenkori hatható segítségét. Kiemeljük XV. Benedek szavait. Legyen közös nyelvetek az evangélium szava és közös fegyveretek a Kármelhegyi Szűz skapulária, amelyet mindegyikteknek viselnie kellene és amely éppen a halál utáni pártfogás egyedülálló kiváltságának örvend. A skapuláré nem talizmán. Nem babonás emlék, hanem a boldogságos szép Szűz anya iránti hódolat jele, éppen úgy, mint ahogy édesanyád fényképét hordozod magadnál szereteted jeléül. A boldogságos Szűz Mária anyai szeretete kiterjed a tisztító helyen szenvedő társulati tagokra is. Amint ugyanis megígértek, leszáll hozzájuk, megvigasztalja és a neki szentelt szombati napon kiszabadítja onnét őket. Xxi. János pápa 1322. március 3-a és V. Pál 1613. február 15-e. A rendel terjedt. Nagy Szent Terézia és keresztes Szent János reformálta meg 1561-ben. Jövőjéről annyit tudunk. Mária gyermeke nem veszhet el. De Szent Hildegárd is közöl velünk valamit. Ő színes képekben írja le az egyház jövőjét. Az egyház szekerét a szerzetes rendek, mint különböző színű paripák húzzák. Majd így ír. Ez a szerzet, kármelita keletről jön, elanyhul. Majd fölvirágzásakor visszaszerzi keletet. A Kármelhegyét és a missziókat. Ez az első szerzet, ószövetségbe nyúló gyökereivel, és utolsó is, mert a világ végezetéig fennáll, Ventimiglia 58-59. Erről tett említést napjainkban Marcell atya is. A skapulárét, a Szűz anya válruháját viselik mindazok, akik a kármelita rendhez tartoznak. Felosztások szerint az első rend. A férfi szerzetesek. Másodrend. A szerzetes nők, zárdában élnek. Harmadrend. A világban élő kármeliták, vég. Negyedrend. Mindazok, akik viselik a skapulárét és tisztelik a Szűz anyát, semmilyen más megkötés számukra nincs, csak naponta egy üdvözlégy Mária elmondása. Mária Jézushoz visz. Mindnyájan pedig egy család vagyunk, imakincseink közösek. Amikor a nehéz napokban megalakultunk, régi szakadozott könyvből írtuk ki a harmadrend szabályzatát. Néhány mondat foglalkozott velünk szűkszavúan. Kéri a tisztaság, mindenki azon állapotában, ahol van, tehát a családosoktól becsületes házas életet kér, az engedelmesség és amennyiben lehetséges, a szegénység fogadalmát. Örömmel fedeztük föl, hogy elvárja az egyház segítését és kutattunk, mit is rejtenek a szűkszavú mondatok, mit is kell tennünk. Lázasan írtunk, Beszéltünk és értelmeztünk, amikor is térdünkre rejtettük a könyveket, és kértük Erzsébetet, kérdezze meg a szűzanyát, melyik szabály a legfontosabb, és mit tegyünk. Elámultunk, amikor Erzsébet válaszolt. A szűzanya mosolyogva szólt, és egyszerűen összefoglalta a véglényegét. Minden gyermekemtől csak azt kérem, és várom el, hogy bárhol, bármilyen helyzetbe kerülnek, és akármilyen lelki állapotban is van, mindig hozzám fusson, és bennem bízzon. Így nem nehéz kármelitának lenni a szűzanya előtt. A lelki atya nagy jövőt jósol a kármelnek, mégis azt mondja, hogy nem ez a rend fontos igazán, hanem Isten dicsősége, és ehhez minden rend felvirágzása. Hogy sokan legyenek, akik Isten dicsérik, szeretik, és akik áldozatul adják magukat nemzetünkért. Becsukom a fóliáns Brunót, amiből mindezt áttanulmányoztam, és megköszönöm a mamának, hogy ilyen egyszerűen megfogalmazható az én feladatom. És hogy a munka nagy részét, ő átvállalja tőlem, csak igazán bízni kell megtanulnom benne annyira, ha látnám már az atomgomba felhőjét, csak rá kellene néznem, és hinnem, hogy virágeső száll belőle. Nem nehezebb ezt sem elhinni, mint hogy a hegyek odébb sétálnak. Mamám, gyógyítsd meg hitetlenségemet, és add, hogy úgy bízzak benned, ahogy szeretnéd. A kármel lényege. Jézusból soha ki nem lépni. Kiket eléd terel azokért elégni. Gyönge kis nátszál Istenre megérted. Anyát néked adja. Őrizzen meg téged. 8. fejezet. Segítség. Elveszek. Függöny ereszkedik elém. Jézus magával visz engem. A lelki atya légi kikötőt ajánl nekem. A Kármel Máriája csalétek. Egyedül azért, hogy Isten szerelme csapdába ejthessen téged. A Kármelben bezárulnak a karok. Elveszel Jézusban, ha te is akarod. Segítség! Elveszek! Mamám itt fenn a hegyem veled csodálatos, de otthon újfajta lelkiséget tapasztalok és akkor a sötétséget sokszor. Emlékszel, amikor mentem haza este, munka után és a lámpafényben szikrázott a frissen hullott hó. Szállingózott még, elvarázsolt világ, és én mégis hirtelen azt fogtam fel, hogy valami fekete lyukban élek, minden sötét, elkeserítő, untat és félelmetes. Csak Jézusra gondolni édes, jó és boldogság. Nem is gondolat ez, inkább valamiféle ölelő szeretet, de csak ezt a szót tudom kimondani és szinte éjjel-nappal. Irgalom, szeretlek! Ő lenne az igazi életem, csak hogy ő homályban rejtőzik. Néha enyhít, hogy meg ne zavarodjak. Mert sokszor bizony azt gondolom, hogy nem leszek bolond, vagy nem vagyok már is az. Hogy van az, hogy azt érzem, hogy szűk a szoba, a világ egy kalitka, amibe be vagyok zárva. És, amikor jobban eltölt jelenlétek, az maga az élet. Egy új élet kibontakozása. Figyelem, mi a sötét? Hát a gondolat, amely nem tud megpihenni senkin és semmin, mert üres és fárasztó, és nem kap eledelt sehol, csak ha rá gondolok, akkor elégül ki a gondolat. Az emlékezet. Semmit sem kíván megőrizni, ha felbukkan valami idegen és félelmetes. Ki ez, mi ez és mit akar? Kérdezem, hogyan lehet, hogy nélküle időzzek egy pillanatig is. Rohanok hozzá. Üleli, mert meghalok. Az értelem. Nem tud kihozni semmit, ami örömet szerezne nekem. Máskor örömet tudott szerezni egy megoldott matek példa, egy kémiai levezetés, vagy akár az összefüggések felbukkanó fénye, de mostanában unom őt és leintem. Bár vele akkor is nyugodt sziget, csend és béke övez, ha nem érzek boldogságot. Átölelném őt, de oly homályos felhőben tanyáz. Néha tapasztalom szeretetét, de legtöbbször nem. És akkor érzem, hogy körülvesz a sötétség. Valaki kiabál az éjszakában, egyre hangosabban. Segítség! Elveszünk! Agyam, a parancsnok az. Nem normális dolog az, ha ennyire belemerülsz ezekbe. Az emlékezetet, az értelmet, az akaratot azért kaptad, hogy használd. Majd belehűlsz, ha leállítod a működésüket, Nem lesz semmi, amibe kapaszkodjál, ismeretlen tájékozz, és te majd szépen elveszel. Ha hazaértünk, előveszünk egy jó krimit, amit már régen ledobtál. Pihenésre van szükséged, mindig csak rohansz, kimerültél, vissza kell térjél a normális kerékvágásba, és az emberek közé figyelem lelkem mélyét, és nem is válaszolok neki. A közellévőhöz fordulok, aki a felhőben tanyáz. Nézd, mit élek át? Olyan ez, mintha hátat fordítottam volna a világnak, és a világ peremén állnék egy tengerpartján, mert nem érdekel a világ. De a tenger is végtelennek látszik. Hogyan tovább? Valóban bezárult a kör? Aznap éjjel álmomban ugyanígy álltam egy végtelen tengerpartján. Hátam mögött messze egy nagyváros. A parton egy csónak ringott, két szélén kis fadeszka. A jobb oldalán Jézus ült, és intett, hogy szálljak be. Megfogta a kezem, amikor megingott a csónak. Vele szemben akartam leülni a kis patkára, hogy lássam, és tudjunk beszélgetni. Mert annyi mindent akartam mondani neki. De intett, hogy nem. Üljek a lába elé egy kis zsámolyra, háttal neki. Elindult a csónak, pillanatok alatt kint voltunk a nyílt tengeren. A tenger kék volt, és összefolyt a szikrázó kék éggel, part sehol. Igen, most már tudom, miért nyűgöz le a földközinek ez a végtelen kéksége. Akkor is ezt éreztem, a mérhetetlen csendet, és mérhetetlen békét. Ebben az elmondhatatlan megnyugvásban lassan előre nyúlt két kéz, és összekulcsolódott előttem, szelíden húzott magához, hogy Jézus szívén pihentem anélkül, hogy láttam volna őt. Egy szót sem beszéltünk, de az teljesen fölösleges is lett volna, mert mindezt szókig nem fejezheti. A végtelen víz, az egyedüllét, az átfogó szeretet. A boldogság volt maga, de úgy is mondhatom, ez volt a minden. Amikor reggel fölébredtem, még éreztem, amint a karok visszahúzódtak, éppen, amikor érinteni akartam őket. Kérdeztem tőle, mit jelent az álmom. Rögtön tudtam, hogy életem folyamát. Nem fogom látni, nem is hallom talán, de elmondhatatlan szeretetben utazunk az életemen át. Halálom óráján jön majd a teljes megismerés. Ez igaz lehet, ez a boldog együttlét valahogy, mert nem tudom hogyan, de mindez megvan a lelkem mélyén. Ma is elömlik rajtam a boldogság, mert hirtelen tudom, hogy bírni több, mint látni és beszélni. Nézem a mamát, és megértek mindent. Valamit az Isten örvénylő szeretetéből. Hogy ezért teremtette Máriát, a Kármelt, a tengert, és ezért vált emberré, hogy becserkészen engem, hogy beszálljak a csónakba, és aztán már semmi más ne legyen, csak ő. Ismerem magam, hogy én sokat fogok elkószálni, amíg teljesen rá tudom bízni magam, de a mama vigyázni fog, és ő mindig megtalál engem, mert én vagyok a századik. Mama, a felhőben lakó beköltözött lelkem csónakjába, és nem tudom, merre megyünk. Tengercsillaga világít rád utamat. Köszönöm, hogy végig kísérted most újra életemet, és annyi kegyelmet adtál, hogy egy életre elég, amennyi hátra van. Áldott légy! Áldott légy, anyám és Isten anyja! Szelídem jelenléte erősödik, és tudom, hogy sohasem válhatunk el. Azt is, hogy hiába megyek még a szent helyekre, nem fogom őt ott megtalálni. A fények meghittebbé halkulnak a szenténél és bennem. Tudom, Izraelben hirtelen fog leszakadni és beborítani az éj. Esteledik, amikor kilépek a bazilika kapuján, és nem fáj a szívem. Mert a mama velem jön. Megérkezik a busz értem, a nyüzsgő élet. Integetnek, miről maradtál le? Milyen szép helyeken jártunk, és láttuk a világ legszebb gyémántjait. És én felszállok a mamával és szelídemmel. Mit csináltál itt? Semmit. Hogyan is tudnám elmondani, mekkora szakadékokat jártam be, völgyeket és hegyeket, és hogy jön magunk a legrejtélyesebb világ? Nagyon szép lehet, mert az Úrnak ez a kedvenc szőlője. Amiről azt mondta, gyönyörűsége itt lennie. Légeteiben sétál, és egyszer csak találkozunk vele, ha elindulunk keresni, mint Illés. Nem baj, ha elfáradunk, és elnyűjtek minket. A kis felhő öntöz majd bőségesen, és felüdít az enyhe szellő. Kereslek, uram! Életem legcsodálatosabb kalandjában, ebben a benső életben és imában. A hegy, boldogságom hegye lassan hátrálni kezd, és visszavonul. Az ablakból már csak körvonalait látom, vagy csak sejtem már. Elhagyott. A számsós ízű. Mi ez a boldogság mégis, ami fürdet? Rádöbbenek, hogy bennem van a kármel. Örömömben tánclépésekkel ugrálok a szálloda folyosóján, és felkapom a lifthez evezők csomagjait. Amikor pedig gépünk felszáll a kimerítő ellenőrző tortúrák után a messzi kékségbe, vissza se nézek, kármelom ligeteibe kell mennem. Nem értem, miért vágyódnak vissza a többiek, és miért lesik az egyre keskenyedő partvonalat. Bár a szent helyeket megérintettem, és megcsókoltam, egymás titkot is tudok. A szent földön már nincs ott Jézus. Jézust elhoztam. Jézus nálam van, a szívemben és minden testvéremben, akivel ezentúl találkozom. A gépezüst nyílként szeli a világ mindenséget 8000 méter magasságban, lehet, hogy robbanunk. A reptéren a legudvariasabban ezért csomagolták ki még a csokoládés szeletet is. Nem is érdekel. Robbanó fejjel nem lehet betörni kármelomba. Előveszem a lelki atya füzetét. Életrend. Ő azt mondja, hogy mindazok a lelki örömök, amiket kapok, gyerekeknek valók. Jézust szeretni jobb és biztosabb a szárasságban, és az igazi szeretet nem más, mint az ő akaratának követése és egyesülés vele a szenvedésben. Olyan is lehet, hogy valaki elkápráztatja és hamis úton ámítgatja magát, de aki Isten akaratát keresi és akarja, az nem eshet tévedésbe. Mert az Isten iránti szeretet mindenek előtt az ő akaratának elfogadása. A szárasság pedig azért jó, mert akkor haldoklik benned Jézus, és akkor csak az Atya felé kell fordulnod, és akkor ő nem csak fia halálát látja a véres fán, hanem azt is, hogy a fának van gyümölcse. És az te vagy, mert vele élsz, és vele halsz. Fogadd el ilyenkor ezt a szeretetet, amikor haldoklik, és ennyire szeret, és ennyire nincs senkije, aki vele menne a halálába, csak te. És akkor az ő határtalan szeretete kiömlik a bűnösökre, nemzetünkre, az egész világra. Merjél bátor lenni. És akkor megmutatta nekem a Kármel-hegy rajzát, amit keresztes Szent János készített. Meredek út, és csak arról szól, hogy sehol semmi, és még mindent kell elhagyni. Félni kezdtem, amikor is kezembe nyomott egy életrendet, és útmutatást az imádságról. Hogy el ne tévedjek. Ebben mindent tökéletesen megmagyaráz, amire szükségem lehet. Elkezdem olvasni, de minduntalan leteszem, mert valaki a lelkem mélyén minduntalan azt akarja, hogy foglalkozzam vele. Jó, mosolygok rá, de ezt nekünk mind el kell olvasnunk, és mind meg kell valósítanunk. Az életrend olyan, mint egy sín neked. Olyan, mint felszálló gépünknek a kivilágított kifutópálya. Követem gondolatát. Igen, a gép nehézkesen indul, és lomhán, kedvetlenül lép rá. Majd biztonságban érzi magát, és gyorsít, amíg el nem kapja a sebesség vidámsága, és már is neki feszül a levegőnek, és lendül egy kicsit, aztán emelkedik. A magasságok szédülete után újra visszatér, és tudja, hogy biztonságban érkezik. Ez a pálya az életrend. Nekem és sokaknak jelent majd biztonságos kikötőt, mégpedig olyat, amit bármikor el lehet hagyni, ha a lélek örvénye emelni kezd. Mert mindent a lélek művel bennünk. Őtőle várom, hogy egyszer lecsapjon az isteni tűz, és fölemésze az áldozatot, mint ahogy a Kármel-hegyén, Illés imádságára még a port is. Én nem vagyok áldozatnak se jó, csak azt tudom, hogy Isten maga a szeretet, és ezért tennie kell valamit veled velem.
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Dex 2.7. Csak ingyenesen módosítás nélkül terjeszthető. készült az informatika a látássérültekért alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a fogyatékos személyek esélyegyenlőségéért NKFT támogatásával.